Dicsőség és hála legyen az Úrnak, bár lenne, hogy valóban úgy legyen, hogy teljes joggal érvényesüljön bennünk, elérje az ő célját velünk és mindannyiunk által. Ez a mi őszinte kívánságunk és a mi imánk. És ha Isten akarata szerint imádkozunk, akkor bizonyosságunk van afelől, hogy meghallgat minket. Amikor azt kérjük, vagy arra kérjük őt, amit az ígében megígért, akkor pontosan tudjuk, hogy az ő akarata szerint kérünk. És ha az ő akarata szerint kérünk, akkor megadja nekünk azt, amit megígért. Persze, ha az ő akarata figyelembevétele mellett elimádkozunk, akkor az biztosan nem mehet jól. De ha Isten ígéreteivel rendelkezünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az ő akaratában imádkozunk, és Isten meg fogja hallgatni. Ma csak rövidre fogom fogni magam. Megkértem Rusz testvért, hogy osszuk meg az időt, hiszen tudjátok, a megosztott fájdalom még csak fel annyira sem fájdalmas. Azt sem tudtam, hogy ma itt leszek-e egyáltalán, vagy sem. Pünkösdre vendégeket vártunk, de mindig örülünk, ha összejöhetünk, és hallhatjuk az Úr igéjét. Isten jutalmazzon meg benneteket, akik fáradtságot nem kímélve hallgatjátok az Úr szavát. Szeretnék néhány szót szólni a második versszakhoz, amit az énekben énekeltünk. Itt ez áll: az üdvösség szikláján nyugszik most a lelkem, mióta Jézus lakik a szívemben. Nemrégiben egy fiatal házas pár, akik hisznek az üzenetben, meghívást kapott a baptista gyülekezetbe elmenni, és az ottani prédikátor a Máté 16-ról beszélt. És annyira felháborodott afelől, hogy az Úr Péterre alapította meg az ő gyülekezetét, aki nem sokkal később mégis háromszor is megtagadta őt. Látjátok, ahol nincs kinyilatkoztatás, ott az emberek eltévednek. A saját okoskodásukban és a saját gondolataik belegabajodásába esnek, és összegabajodnak bennük. Milyen hálásak lehetünk annak, ha tudjuk, hogy az Úr egy tiszta, egyértelmű nyelvet beszélt, még akkor is, ha nem tudjuk megkülönböztetni Petrát és Petroszt, szikladarab és hatalmas szikla. Akkor mégis mindenki elolvashatja, hogy egyáltalán nem az van megírva, hogy tereád, hanem arra a sziklára építem az én gyülekezetemet. Egyedül a német nyelv ismerete önmagában is elég lenne ahhoz, hogy megértsük, hogy nem Péterre lett utalás téve. Nos, akár így, akár úgy. De én azt mondom neked, hogy te Péter vagy, de nem azt mondta, hogy tereát akarom építeni az én gyülekezetemet, hanem erre a sziklára, és a kőszikla Jézus Krisztus, ami Urunk, és az is marad. Itt is, mint mindig, hagynunk kell az Ószövetséget is megszólalni, hogy mindig megtudjuk, milyen jelentősége van a mondottaknak az Új Szövetségben. Az Ézsaiás könyvének 8. fejezetében a következőket olvassuk proféciaként, ígéretként, Ézsaiás 8. fejezetének 13. versétől. Nem, a seregek urát, őt tartsátok szentnek. Ő legyen a ti félelmetek, ő legyen a ti rettegésetek, vagy a rettegésetek tárgya. Akkor ő lesz a megszentelődés kiváltója, és a botránkozás köve, és a megtorpanás sziklájává Izrael mindkét háza számára. Egy kelepcévé, és csaptává Jeruzsálem lakóinak. úgy, hogy sokan közülük megbotlanak, elesnek és összezúzódnak, belegabajodnak és összefonódnak benne. Az Úr előre látta, hogy az emberek összegabajodnak és egymásba fonódnak. De azt is előre látta, hogy lesznek olyan emberek is, akik az igazságban való megszentelődésre rendeltettek el, és számukra a kő nem a botlás köve, vagy a megbotránkozás sziklája, hanem a drága, a becses sarokkő, amelyre hét szem szegeződik, és az üdvösség kősziklája, amelyben horgonyt vetettünk. Némelyeknek az élet illata az életre, másoknak a halál bűze a halálra. Mit lehet ez ellen tenni, vagy változtatni lehet rajta? A második ige szakasz valószínűleg a 118. Zsoltárban található, ahol arról van szó, hogy az építők elvetették a követ. Zsoltár 118, 22. vers. Az a kő, amelyet az építők elvetettek, az a kő vált a sarokkővé, vagy zárókővé. Ez az Úrtól kifolyólag történt, a mi szemünkben ez csoda. Ez az a nap, amelyet az Úr készített, hadd örvendezzünk és vígadozzunk abban. Az új szövetségben elolvashatjuk, a Péter apostol levelében különösen ki lett emelve. Első Péter a második fejezetben kellene lennie. Ezekre egyáltalán nem voltam felkészülve, csak most akartam felhasználni ezt a verset. Az első Péter második fejezete, itt ez áll a harmadik versben. Ha közzel mentek ő hozzá, vagy hozzáléptek az élő kőhöz, akit az emberek ugyan haszontalannak elutasítanak, de amit Isten kiválasztott kincsnek tekint, úgy ti magatok is, mint élő kövekké, szellemi házzá, szent papsággá épültök, hogy szellemi, Istennek tetsző áldozatokat mutassatok be Jézus Krisztus által. És most jön. És ennek minden alkalommal örülünk, amikor az Ószövetségből származó bizonyítékokat látjuk az Új Szövetségben. Akkor a szívünk örül és újong. A hatodik vers. Az írás ugyanis azt mondja, imé én a Sionban leteszek egy kiválasztott követ, egy drága és becses sarokkövet, és aki abban helyezi az ő bizotalmát, az soha nem fog megszégyenülni. Így ti, tehát, akiknek bizotalmatok van, vagy birtokában vagytok a bizotalomnak, részesültök a drága tulajdonból, a hitetlennek számára azonban a kő, amelyet az építők elvetettek, éppen ez a kő lett a sarokkő. És így ezzel a botránkozás kövévé is lett, és a megbotránkozás sziklájává. Megbotlanak, megbotránkoznak benne az ígével szembeni engedetlenségükben, amelyre el is rendeltettek. Valóban vannak olyan emberek, akiket ide rendeltek, és vannak, akik oda van lettek rendelve, és mindegyüket abba a szférába helyezték, amelyet Isten kijelölt számukra. Mit tehetünk mi arról, hogy Isten megajándékozott minket kegyelemmel? Az, amit a szellem olyan világosan és egyértelműen kinyilatkoztatott nekünk az egyszerűségben, az ígehirdetés nyomán, ezen a korszak tudósai vitatkoznak és fejtörést okoz nekik. Beszéljetek a prédikátorokkal vagy a professzorokkal a Máté 28-ról, a Szentírás összes titokzatosságáról, és nem tudják a választ. Észrevesszük tehát, hogy pontosan ebben áll a különbség aközött, aki Istent szolgálja, és aközött, aki nem szolgálja őt. Az Úr megígérte, a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem. Ő ki akarta nyilatkoztatni magát nekünk. El akarta küldeni nekünk a vigasztalót, és hírül akarta adni, hogy mi fog következni. Megmarad ennél fogva. Péter, csak egy kő. A szikla töredéke, az egésznek csak egy része. De az Úr maga az üdvösség kősziklája, amely minden vihart kiállt, és ki fog állni az örökkévalóságig. Ebből kifolyólag van megírva az is, akire a szikla ráesik, az összezúzódik. Ezt nagyon jól el tudjuk képzelni is. Néhány megjegyzést szerettem volna tenni, arra nézve, amit Branham testvér 33-ban látott. Nem tudom, megfigyeltük-e már mindezt így, nyomon követtük-e, kivette egyáltalán észre közülünk, hogy Hannoverben egy szakvásárt tartanak, ki tudja például. Nos, néhányan közülünk mindenképpen tudják, de ez nem is lenne olyan érdekes, ha nem mutatták volna be ott a távirányítású autót. És nem olvastam volna róla egy hosszú cikket is. Nem tudom, hogy a Spiegel vagy a Stern esetleg a frankfurti legutóbbi számában volt-e, de minden esetre egy hosszú cikk arról, hogy a távirányítású autó létezik és gyártásba is kerülhet már. A cikk szerint pedig a német autópályák 90%-a alkalmas erre. Így az autó kormányzás, vagy azzal, hogy az autó kormányzás nélkül gurulhasson végig az autópályákon. És nem lesz többé baleset, mondják, még a kanyarodásokat is érzékeli az érzékelő. A sebességet, a távolságot, és stb. Nagyon érdekes volt olvasni. Ha rögtön az olvasás után eszembe jutott volna, biztosan magammal vettem volna, de valószínűleg valahogy meg fogom még találni. Itt van, amit Branham testvér mondott 1961. augusztusában, a hét dologgal kapcsolatosan, amit látomásban látott. Ebben a három prédikációban, Dániel 77-e, ezt nem fordítottuk le németre, mert a legtöbb esetben, Istennek legyen panaszolva, nem egyezik meg azzal, ami a pecsétek megnyitásában lett kinyilatkoztatva. Én nem akartam konfliktust gerjeszteni. Itt azt írja, vagy az áll írva a 134. oldal bal felső részén. Most meg kell próbálnom németül olvasni azt, ami angolul van írva. Most pedig az ötödik dolog. A tudomány olyan előrehaladást fog tenni, hogy feltalálnak egy olyan autót, amelyet már nem kell a kormánykerékkel működtetni. Az autó egyre kerekebb lesz, mint egy tojás, egészen a végéig. A végidőben lesz ez. Láttam egy amerikai családot a széles úton egy ilyen autóval utazni. És hátat fordítottak annak, ahol a kormánykeréknek kellett volna lennie. És néztem, és láttam, hogy volt közöttük egy asztal is, és azon az asztalon sakkoztak egymással. Itt tulajdonképpen még tovább megy, és itt azt mondja, ez egy teljesen automatikus radarrendszer lesz, teljesen automatikusan vezérelt. Nem is kell majd még csak irányítani sem. Egyszerűen csak tárcsázni fogtok egy számot, vagy beadtok egy kódot, akár csak egy telefonnál, és már is oda tudtok hajtani, anélkül, hogy balesetet okoznátok. Az autópálya mágnesse lesz az útmutató, és így tovább. Hálát adunk Istennek azért, hogy érzékelhetjük, tudomásul vehetjük a fejlődést, és higgyétek el nekem, hogy tényleg nagyon-nagyon közel vagyunk a véghez. Egészen nagyon közel. Ezt mindenben észrevesszük, ami körülöttünk történik. Amint tudjátok, ebben a prédikációban Branham testvér akkoriban külön megemlítette a 77-es évet is, és itt név szerint is megemlítette azt az embert, akitől átvette ezt, nevezetesen Asher's Chronology of the Hebrews. Nevezetesen abból kiindulóan, hogy Ábrahám elhívásától a 33. évig, amikor Izrael népe elutasította az Urat, mint az ő megváltóját és az ő mesiását, és kiszolgáltatta őt a keresztrefeszítésnek, pontosan 1954 év telt el. És ekkor ez a jó ember kiszámolta, hogy a 33-as évtől kezdve 1977-ben megint ugyanez az időszak telik el, 1954 év. Most már tudjuk, hogy egy ilyen számítás megtörténhet anélkül, hogy Istennek hozzá kellene tartania magát, mert sehol sincs megírva, hogy a nemzetekből való gyülekezetnek ugyanannyi idő állna a rendelkezésre, mint amennyi Izrael népének lett megadva. De egy dolgot biztosan megtanulhatunk itt. Megérthetjük, hogy a végső időben élünk. És itt is nagyon világosan mondja a 130. oldalon. Abban a pillanatban, amikor elkezdődik az évek 70. hete, vagy a 7 év, a gyülekezet már felvétetett, eltávozott. Halljátok, idézem újra, ismétlem. És nem kellene elfelejtenek. Tek, ezt a Szent Szellem mondta nekem, hogy ezt le kell írnom. Nagyon világosan észreveszük, és hála legyen Istennek, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy ő mindkettőt leírta. Először is azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki egyértelműen, és ez az így szól az Úr. Másodszor pedig az egyház történetből kifolyólag a számítás, és a számítás, vagy az évszámítást írta le, ami nem az így szól az Úr. Isten voltaképpen senkit sem fog megkérdezni efelől, mert még mindig megvan írva az is, hogy senki sem ismeri az idő idejét és óráját. Tehát ebben a tekintetben is kegyelmet találtunk Isten előtt, hogy nem dobunk egyszerűen mindent a tengerbe, és azt mondjuk, igen, most mondott valamit, ami nem egészen valósult meg, most ide nézzetek. Tényleges szempontból, ahogy az imént mondtam, különbséget kell tennünk a két dolog között. Különbséget kell tenni az Istentől kapott látomások között, amit Isten felhatalmazóan megmutatott és kinyilatkoztatott neki, másrészt pedig az emberek által kiszámított vagy megjövendült események között. Aztán azt mondja itt, még egyszer, majd nyitva hagyja, azt mondja, akkor még 17 évünk lenne hátra, és akkor így is ugyanannyi időnk lenne, vagy lett volna, amelyben Isten a Szent Szellem ereje által dolgozott volna velünk 33-tól 1977-ig. Ugyanannyi idő, 1954 év. De, amint az imént éppen említettük, az Úrnak öröktől fogva tetszett, hogy semmissé tegye a bölcsek bölcsességét, nehogy valaki Isten előtt dicsekedjék, és azt mondja, látjátok, én mégiscsak tudtam. Nem létezik olyan ember, aki eljöhetne, és azt mondhatná, látjátok, én tudtam. Senki sem tudta, senki sem tudja, és senki sem fogja tudni. Egyedül Isten tudta, egyedül Isten tudja, és egyedül Isten fogja tudni az örökké valóságét. És ez elég nekünk. Látjátok, már mondtam ezelőtt is, Isten nem adja a dicsőségét, az ő dicsőségét senki másnak, de valahogy ez mégis foglalkoztatott, amikor hallottam és olvastam a szikláról, és így tovább, hogy az emberek tudatlanságban maradnak, az égek kinyilatkoztatása és Isten titokzatossága ellenére. Ki számára tárul fel? Csak azok számára, akik válaszolnak a kinyilatkoztatásra, és nem tudom, hogy leírtam-e, vagy mondtam-e valahol, de az egyik kizárja a másikat. Aki még mindig értelmez egy dolgot, annak még nem lett kinyilatkoztatva. Akinek pedig már ki lett nyilatkoztatva, az már nem értelmez többen, annak megvan az isteni eredmény. Értjük ezt? Aki még mindig interpretál, annak nincs meg a kinyilatkoztatás, és akinek megvan a kinyilatkoztatás, annak nem kell többé interpretálnia, mert akkor tudja, miről van szó. De, amint már mondtam, amikor elolvastam ezt a cikket, talán ezért is jött, egy úriember mellett ültem a repülőn, aki a hannoveri szakvására repült, aztán utána volt egy másik járatom, és akkor láttam ezt a cikket arról az autóról, amelyet most már kormányzás nélkül balesetmentesen, ahogy mondják, a megfelelő sebességgel tud haladni. És az emberek betehetnek egy asztalt közzéjük, és az első üléseket hátratolhatják, és kávézhatnak. És jól kijönnek például Heidelbergben, vagy bárhol máshol. Igen, ott nagyon jól. És akkor hallani, hogy még az mi autópályáinkon is csak a szallagot kell lerakják, és minden elindulhat. És Branham testvér azt mondja itt a hét látomásból, ez az ötödik volt. Most az ötödik dolog. És akkor itt jön, hogy a tudomány olyan fejlődést fog elérni, mint ez, és csak kifejleszt és megtervez egy ilyen autót, ami alkalmas lesz, csak ahogy hallottuk korábban, néhány gomb megnyomása, egy kód, bármi is legyen beadni, és egyik lábukat a másikra tehetjük, és már is vezettethetjük magunkat, hogy erre még sor kerül, azt hagyjuk nyitva. De van egy dolog, aminek valahogyan a szívünkhöz kellene mennie. Az idő sürget, az idő közel van, az idő elérkezett, itt van. Elérkeztünk minden dolgok végéhez. Aki szolgálni akarja az Urat, azt tegye most. Ne halogassa, hanem azonnal kezdje el. Más dolgokat is lennének itt, amit fel lehetne olvasni, de talán ez az egy dolog még, amit Branham testvér is nyitva hagyott, és azt mondta, nem tudom, egyedül Isten tudja, aki ismeri a szívemet. Egyedül Isten tudja, aki ismeri a szívemet. Mi is ugyanezt mondjuk. Pál apostol nem tévedett, amikor az Úr eljövetelét várta az ő idejében. És Péter sem tévedett, mert mindannyian a legnagyobb eseményről beszéltek, amely a kegyelem idő végén fog bekövetkezni. Itt szeretnék még egy ígét felolvasni a Péter leveléből. 2. Péter, 3. fejezet. Itt arra vagyunk figyelmeztetve, hogy figyeljünk, illetve hallgassunk arra, amit a próféták és az apostolok mondtak nekünk az Úrtól kifolyólag. 2. Péter, 3. fejezet, 2. vers. Azért, hogy emlékezetetekben tartsátok azokat az ígéket, amelyeket a szent próféták annak idején mondtak, és ami urunknak és megváltónknak a parancsolatát, amelyet apostolaitok által ismertetett meg veletek. Aztán ismertetve vannak a végidők velünk, hogy a napok végén megjelennek a gúnyolódók, az olyan emberek, akik a saját kívánságaik szerint járnak. És a negyedik versben azt fogják mondani, hol van hát az ő megígért visszajövetele. Felfigyeltek, miről van szó? Ezt is említettem már valahol. A téma, íme jön a vőlegény, Jézus Krisztus visszajövetelének a témája, úgy előtérbe fog kerülni, vagy lesz helyezve, hogy az emberek közeledni fognak hozzánk a kérdéssel, mondjátok már meg végre, hol van hát az ő visszajövetele, vagy hagyjátok abba ezzel. Hiszen előre ki lett jelentve, hogy az emberek jönni fognak, és kérdezni fognak, hol van hát az ő megígért visszajövetele. Megkérdezte már valaki ezt tőletek? Engem még nem, de ez egy ígéret. Meg van írva, hogy megkérdeznek minket efelől, hogy hol van tehát az ő megígért visszajövetele. Kik lesznek megkérdezve? Emberek, akik várják az ő visszajövetelét, akik szeretik az ő megjelenését, akik készülnek is rá. Ők lesznek megkérdezve, hol van tehát az ő megígért visszajövetele. És a gúnyolódók azt mondják, amióta az atyák elaludtak, minden úgy maradt, ahogy volt, ahogyan a kezdet vagy a teremtés kezdete óta volt. Aztán itt az van tovább írva, mert ezzel az állítással figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy régtől fogva létezett az ég, és volt föld, amely vízből és a víz által, Isten ígéje által, Isten ígének ereje által lett megalkotva. És éppen ezért lett az akkori világ a vízben elárasztva, vagy elpusztítva a víz által. Aztán itt jönnek az egészen ismerős igeversek. Ellenben a jelenlegi ég és a föld ugyanezen íge által a tűzre van fenntartva. És az istentelen emberek ítéletének és pusztulásának napjára van fenntartva. Nos, eljön ez a megsemmisülés napja. Az emberek nem szeretik ezt hallani, de ez lesz az a nap, amely úgy fog égni, mint egy kemence. Isten ítélete napja nem az utolsó ítélet az 1000 év után, hanem Isten megtisztulást fog végezni egyszer. Isten rendet fog teremteni a földön, és az emberek ritkábbak lesznek, mint a finom arany. És aki megmarad, az biztosan nem fog többé igazságtalanságot gyakorolni, ahogy Ézsás próféta 65. és 66. fejezetében is meg van írva. De ez a pusztulás, a kárhozat napja el fog jönni. Mielőtt eljönne, Isten megígérte, hogy elküld egy prófétát, hogy mindent helyreállítson a maga helyére. És elhihetitek nekem, aki nem hallgatja meg ezt a prófétai isteni üzenetet, azt nem lehet helyrehozni sem. És aki nem ismeri fel, hogy Isten felhasznált erre nézve egy szájat, hogy az ő szavát kinyilatkoztassa, aki túl büszke ahhoz, hogy elismerje, hogy Isten egy egyszerű embert választott, vett és eszközévé tette magának, annak semmi esélye sincs arra, hogy Isten akarata kinyilatkoztatásra kerüljön számára. Az nagyképűen és arrogánsan megy tovább, és azt hiszi, hogy minden tudással rendelkezik. Kibérelte a tudást. Csak meg kellene kérdezni, és akkor kiderülne nos. Nem, az emberek saját tudása csak felfújja az embert. Amire szükségünk van, az az íke kinyilatkoztatása, és Isten akaratának a kinyilatkoztatása. És ezért vagyunk annyira hálásak a végidők üzenetéért. És hálásak azért is, hogy Isten megadta nekünk a kegyelmet, hogy kiegyensúlyozottan helyezzük ezt a Szentírásba, és hagyjuk, hogy az íge kimondja, kifejezésre juttassa, amit nekünk kell kimondanunk. Emlékezzetek különösen a második versre, hogy megtartsátok azokat az ígéket, amelyeket a szent proféták korábban mondtak. Első pont, a szavak, majd, és tartsátok emlékezetetekben Urunk és megváltunk parancsolatát, amelyet apostolaitok közöltek veletek. Majd a nyolcadik verstől ezt olvassuk. A továbbiakban, szeretteim, ne hagyjátok, nem szabad figyelmen kívül hagyjátok, hogy ezt az egyet, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer év, és ezer év olyan, mint egy nap. Az Úr nem késlekedik az ő ígérete beteljesedésével, ahogyan egyesek látják a viselkedésében, hanem hosszú tűrést gyakorol irántatok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Itt is felnyithatnánk a Róma 11. fejezetét, a 25. és 26. verset. Először a pogányok teljes számának kell bemennie a gyülekezetbe. Aztán eljön a beteljesedés, a tökéletességre jutás, és az Úr akkor fordul Izrael népéhez, Izrael népe felé. A 10. versben szintén egy jól ismert szövegrészlet, de az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj, és azon a napon az egek egy csattanással elmúlnak, az elemek pedig lángoló parázsban feloldódnak, és a föld tűzben felemésztődik az emberek minden műveivel együtt, ami rajta van. Már most, mivel mindezek így feloldódnak, milyen állapotban kellene lennie a ti szent magatartásotoknak és kegyességeteknek? Azáltal, hogy várjátok és készítitek magatokat Isten napjának eljövetelére, amely miatt az egek tűzben fognak feloldódni, és az elemek lángoló parázsá olvadnak. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazságosság lakozik. Fel kell készülnünk erre a napra, mert olyan röviden összekapcsolódik egymás után a mennyasszony gyülekezet beteljesedése a nemzetekből, az üdvösség átmenete Izrael népéhez, a 144 000 elhivatása, majd természetesen a nyomorúság ideje és Isten számvetése azzal a nemzedékkel, amely hallotta ugyanaz ígét, de visszautasította, amely nem volt felkészülve arra, hogy elfogadja azt, amit Isten felkínált. Ez a nap valóban az ítélet napja lesz. Ahogyan az Úr napjáról is gyakran olvashatjuk. És nekünk fel kell készülnünk rá, nevezetesen arra, hogy előzetesen megtörténjen a mi felvétetésünk, de a körülmények és az események miatt felismerjük, hogy igen, ez a nap nagyon-nagyon közel van. És így tudjuk, hogy az elragadtatás még közelebb van, mint az Úrnak ez a szörnyű napja, igaz vagy sem? Mert az elragadtatásnak előtte kell megtörténnie, tehát közelebb van, mint az Úr napja, amely már is közel érkezett. A 14. versben ez áll, ezért, szeretett testvéreim, ezeket várva szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy szeplőtlenek és fedhetetlenek legyetek ő előtte, vagy találtassatok ő előtte békességben. Ezt is a szívünkre kell vennünk, szívügyünké kell tennünk. A békességről már hallottunk, az Úr azt mondta, az én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogyan a világ adja, hanem isteni békességet adott nekünk kegyelemből. Ő lett a mi békességünk, ő lett a szeretet, ő lett a szellem, ő minden mindenekben. Azért, szeretteim, miközben ezeket a dolgokat várjátok, igyekezzetek szorgalmasan arra törekedni, hogy szeplőtlenek és fethetetlenek legyetek, vagy találtassatok ő előtte békességben. Ez egy figyelmeztető szava az ígének, amely nekünk szól éppen ezekben a napokban. Ezt meg kell szívlelnünk, mi, akik tudjuk, hogy ez a nap közeledik, és mivel közeledik, el kell érnünk ezt az állapotot, hogy szeplőtlenek és fethetetlenek legyünk ő előtte békességben. Amennyire rajtunk múlik, hadd tartsunk békességet minden emberrel. Vannak olyanok is, akikkel még a mi Urunk sem tudott békességet tartani, mert mindig viszályt keresték. De amennyire rajtunk múlik, hadd tartsunk mindenkivel békességet, mert megvan írva, igyekezzetek a békességre és a megszentelődésre, vadásszatok utána, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat, teljesen átitatva Isten szellemétől, Isten igéjétől, telve isteni élettel, Jézus Krisztus életével. Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. A 15. versben ez áll, és fontoljátok meg, ami Urunk hosszú tűrését az üdvösségre, ahogyan szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, és így van ez minden levelében is, amikor ezekről a dolgokról beszél bennük, amikor utalással van rájuk. Ezekben a levelekben azonban sokan dolog is van, amely nehezen érthető, amit a tudatlanok és a bizonytalanok a saját pusztulásukra kiforgatnak, ahogyan a többi szent írással is teszik. Olyan egyértelműen és olyan világosan lehet megírva, nem számít, olyan világosan lehet hirdetve, az sem számít. Ha csak Isten nem rendelt el titeket arra, hogy elfogadjátok az kinyilatkoztatott ígét, amelyet a Szent Szellem átlényegít számotokra. Különben létrejön egy összekeveredés az emberi szellem és a saját felismeret és Isten felismerése között. És az ének vége az lenne, hogy a tényleges elmondottak elferdítése lenne. És itt szívesen visszagondolunk arra, amit Branham testvér mondott, mikor kijelentette, hogy Isten az ő saját szavának az értelmezője, azáltal, hogy beteljesíti azt, amit megígért, egész egyszerűen. Pál apostol sokat írt a végidőkről. A Timóteushoz írt levélben, az első Timóteus levelének 3. fejezetében, a 2. Timóteus levelének 4. fejezetében is sok helyen utalt arra, hogy mi lesz az utolsó napokban a Földön. És különösen az elragadtatással kapcsolatosan, amelyről az első tesalonikai levél 4. fejezetében ír, a 13. és a 18. vers között. És aztán az 5. fejezetben azt mondja, ami az időt és az órát illetik, arra nincs szükségetek, testvéreim, semmiféle írásos útmutatásra vagy tanításra, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor azt fogják mondani az éjszakai gyermekei, most már a béke és biztonság uralkodik, éppen akkor fogja utolérni hirtelen a pusztulás őket, mint a vajudás a terhes asszonyt, és biztosan nem fognak megmenekülni. De ti, testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja tolvajként érne utol benneteket, vagy meglepne benneteket, mert ti mindannyian a világosság fiai, a nappal fiai vagytok, semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez sem. Egy csodálatos szava az ígének. És most elmehetnénk Jánoshoz, és láthatnánk, hogy közösségünk van vele, ha nem járunk a sötétségben. Első János, első fejezet, az 5. verstől a 7. versig. Első János, első fejezet, 5. verstől a 7. versig. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk most nektek. Micsoda dicsőséges kijelentés. És ez az az üzenet. Nem csak egy valamilyen üzenet, hanem az üzenet, az egyetlen isteni üzenet. És ez az az üzenet, amelyet őtőle hallottunk és hirdetjük nektek. Isten világosság, és ő benne nincs semmilyen sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Hányan mondják ma, hogy közösségben vannak Istennel? Néha azt a benyomást keltenék előttetek, hogy van valahol egy telefonjuk, amelynek a vonala az égig érne. De az íge és a szellem világosságának és kinyilatkoztatásának nyoma sincs náluk. Isten világosság, és ő benne nincs semmiféle sötétség. És az Úr Jézus azt mondta, aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem az élet világossága van benne. És ha valaki azt mondja, hogy én az Urat követem, és a sötétségben van, felejtsétek el, ez az ember nem mondja az igazat. Csak úgy gondolja, aki valóban követi az Urat, az nem marad a sötétségben. Mert ő maga a világosság, és az ő ígéje a lábaink szövétnek lett, és a világosság, az egy világosság az útunkon. Vallásos, jámbor beszédet bárki folytathat. És ezt én sem szeretem, és néha felfordul a gyomrom is tőle, amikor azt hallom, hogy mindenki mindenhol a hívőkről beszél. Amikor Koméni beszél, akkor a hívőkhöz intézi a szavait. Amikor a pápa beszél, ő is a hívőkhöz intézi a szavait. És aztán mindenki csak a hívőkhöz intézi a szavakat. És a legvégén senki sem marad hitetlenséggel. Akkor ők, mint hívők, igen, de kiben hisznek voltak éppen? Egy komoly kérdés. Amikor ezt néha hallom, el lehet képzelni, mi zajlik le a szívemben. Nos, ki a hívő? Az igazi hívő. Az igazi hívő. Aki a világosságban jár, 100%-on, köszönöm. De hívő valójában csak az, aki hisz, ahogyan a Szentírás mondja. Az Úr Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, ahogyan a Szentírás mondja, ez a lényeg, amiről szó van. Isten világosság, és semmi sötétség nincs ő benne. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Miért nem? Mert akkor az igazság egyáltalán nincs bennünk. Az Úr Jézus azt mondta, az én szavam az igazság, vagy a te szavad az igazság. Szenteld meg őket a te igazságodban, tehát az igazságról van szó. Aki az igazságot a szívében hordozza, az képes lesz az ígek kinyilatkoztatott igazságában járni. Mert az igazság szelleme elvezet az igazság ígéjébe, bevezet oda, és élővé teszi számunkra, és feltárja előttünk az összefüggéseket. A 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Értitek, vagy felfogjátok, amiről van szó, a világosságban való járás, az egymással való közösség, a hívők közötti közösség csak ott lehet, ahol a hívők a kinyilatkoztatott ége fényében, az igazság fényében, az ége fényében járnak. És akkor találkozunk az ígérettel, a biztosítással, hogy Jézus Krisztus Isten fiának vére tisztára mos minket minden bűntől. Mert ha Isten kinyilatkoztatta magát, és az ő ígéjét nekünk, akkor a választottak közzé tartozunk, és akkor a bűn egyáltalán nincs felróva, akkor Isten automatikusan megbocsátja, hiszen már megbocsájtotta Golgotai kereszten. Akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt állítjuk, hogy nincsenek bűneink, ezzel önmagunkat becsapjuk, és az igazság nincs bennünk. De ha megvalljuk, vagy beismerjük bűneinket, ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól, vagy igazságtalanságon. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztük, úgy hazuggá tesszük őt, és az ő szava nincs meg bennünk. Az igaz hívők esetében az a csodálatra méltó, hogy minden pontban igazat adnak Istennek. Soha nem tartják meg, vagy nem érvényesítik a saját igazukat. Viszont ahol Isten az ő törvénye szerint elítél minket, az ő törvénye szerint, ott mi azt mondjuk, Uram, Te vagy az igazságos bíró, Te a Te törvényed szerint ítélkeztél, Te szent vagy, és igazságos vagy a Te ítéletedben. Ugyanígy azt is tudjuk, hogy ő magára vette az ítéletet, elviselte a bűnt, és kiengesztelte a bűnt, hogy mi szabadságra legyünk helyezve. Hadd hagyjuk magunkat tehát felkészíteni Istenünk kegyelme által erre a dicsőséges napra. És amint tudjátok, innen előről már felolvastam, Péter az ő prédikációjában nem azt mondta, hogy rettenetes nap, ahogy az Ószövetségben meg van írva, hanem dicsőséges nap, és tudjátok, hogy miért is mondta ezt. Az első részre gondolt, a mi napunkra. Apostolok cselekedetei második fejezet, Apostol cselekedete második fejezet, a 18. verstől. Igen, sőt, még az én szolgáimra és szolgáló leányaimra is kiárasztok az én szellememből azokban a napokban. Úgy, hogy hogy prófétai módon szóljanak, és csodajeleket jelenítek meg fent az égen, és nevezetességeket lent a földön. Vért, tüzet és füstfelhőt. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré. Mielőtt eljön az Úrnak nagy és dicsőséges napja. Együtt olvastátok-e velem ezt? Nem a nagy és rettenetes, hanem a nagy és dicsőséges napja. Az Úr napja ketté van osztva. Az első pont az, hogy amikor a kegyelem ide véget ér, akkor elkezdődik az Úr napja. De ennek a napnak a végén van egy olyan szakasz, az átmeneti szakasz, amikor a mennyasszony elvétetik erről a földről. És ezért van az, hogy számunkra ez a nap, amelyre várunk, nem az Úr nagy és rettenetes napja, hanem az ő dicsőséges napja. Az a nap, amely után annyira vágyakozzunk, az a nap, amelyet várunk mondván, jövele hamarosan, Uram Jézus. A hitetlenek számára ez az Úr rettenetes és szörnyű napja lesz. Számunkra viszont a dicsőséges nap lesz, amelyre várunk. Azt hiszem Pál apostol is megfogalmazta, és kifejezésre juttatta ezt valahol a Timóteushoz írt levélben. De eddig ez sem jutott eszembe, még mindig lehetne. Igen, talán jobb, ha nem is keresem ki, vagy itt lesz mégis valahol. Tulajdonképpen minden fejezetben benne van. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a tesalonikai beliekhez írt levelekben minden, mindig az Úr eljöveteléről van szó a levelek végén. Az első fejezetben, az utolsó versben ez áll, és várni az ő fiát a mennyből, akit feltámasztott a halálból. Jézust, aki megment minket az eljövendő haragtól. Hallottátok-e? Együtt olvastátok-e velem? Mi nem a harag ítéletére lettünk elrendelve, hanem arra, hogy megmeneküljünk az eljövendő haragtól. Ezt igazán alá húzhatjátok magatokat, mert ez pontosan megfelel a bibliai szimbolikákkal. Mielőtt Sodoma és Gomora fel lett volna égetve, kinyilatkoztatta magát Isten Ábrahámnak, elmondta neki, hogy mi fog történni, és így tovább. Lót ki lett vezetve, mielőtt az özönvíz eljött volna, valami hasonló történt újra. Noé biztonságba került az öveivel, mielőtt a pusztulás eljött volna. Első Tesalonika 2, itt is a két utolsó vers. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsőségünk koszorúja, ha nem ti is azok vagytok, ami Urunk Jézusunk színe előtt. Az ő megérkezésekor, vagy visszajövetelekor, az ő újbóli eljövetelekor, igenis. Majd a harmadik fejezet utolsó verse. Igen, ő erősítse, vagy szilárdítsa meg a szíveteket, hogy szentségben fethetetlenek legyenek a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor a mi Urunk Jézusunk eljön, vagy megjelenik minden szentjeivel együtt. És akkor a negyedik fejezet utolsó két verse, talán a 17. verssel együtt, erre fel mi, akik még élünk és megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön, hogy találkozzunk az Úrral a levegőikben. És akkor az Úrral egyesülünk örökre. Így vigasztaljátok meg tehát egymást ezekkel a szavakkal. Mi is ezekkel a szavakkal vigasztalódunk, de hallgassuk meg az 5. fejezetben is a legvégén, vagyis a 23. és 24. vers között van a befejezés, amely tulajdonképpen a köszöntés előtt a következőképpen hangzik. Első Tesalonika 5, 23 és 24. vers. De ő maga a békesség Istene, szenteljen meg titeket keresztül kasul gyökerestől, és legyen, hogy a ti szellemetek a lélekkel és a testetekkel együtt megmaradjon őrizve az ami Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére. Hűséges az, aki elhív titeket, és meg is valósítja. Amen. Ő hűséges, ő elkezdte, ő be is fogja fejezni. Ő elhívott, ő kiválasztott, ő megvalósítja az ő ügyét. Célhoz vezeti azt. De észrevehetitek, hogy minden egyes levélben az Úr visszajöveteléről van szó. És arról, hogy azok, akik várnak rá, teljesen fethetetlenek lennének, hogy részesüljenek is abban. Sőt, itt még az is meg van írva, hogy szellemben, lélekben és testben is fethetetlenek legyünk. És Isten erről is gondoskodni fog, mivel tudjuk, hogy a legvégén nem csak a helyreállítás igéjét halljuk majd, hanem szó szerint minden vissza lesz szolgáltatva. Még arra a látomásra is gondolok, amelyet Branham testvér az 50-es években kapott. Én 1958-ban olvastam először róla, hogy már nem imádkozott a betegekért, hanem felemelte a kezét, és a betegek egyik oldalról betegen jöttek be, vagy behozták őket, és ahogy miközben elhaladtak elől, csak az íge hangzott el, és az helyszínen megtörtént. Aki egy karral jött be, kettővel ment ki, aki egy lábbal ment be, kettővel ment ki, és így tovább. A legvégén, egészen a legvégén Istennek tetszeni fog, hogy megkoronázza az ő művét nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy az elragadtatásra való hit bennünk is valóban minden annyira elevenen és kézzelfogható közzel legyen, hogy ne legyen többé sántító, botladozó, fáradt ember, hanem mindenki megerősödve, felélénkülve előre menjünk. Felkészülten, teljesen felkészülten, hogy amikor eljön ez a pillanat, akkor már ne tartson bennünket semmi vissza, hanem elszakadjunk ettől a földtől. De ne aggódjatok, ne aggódjatok. Én sziklaszilárdan hiszem, hogy Isten maga fogja ezt véghez vinni, és itt írva is van, hűséges az, aki elhívott titeket, ő meg is fogja valósítani azt. Nem egy nagy ember, hanem ő, a nagy Isten fogja megvalósítani és kegyelemből véghez vinni. Mi tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy ő, aki az ígéretet adta, meg is fogja tenni. Hadd foglaljuk össze, a napok végéhez érkeztünk. A látomások, amelyeket Branham testvér 1933-ban látott, nagy részt beteljesedtek már, és ma közelebb vagyunk a véghez, mint valaha voltunk, és teljesen tudatában vagyunk annak, hogy az idő sürget is. És mégis azt kiáltjuk egymásnak, hogy türelemre van szükségünk ahhoz, hogy az isteni akarat beteljesedése után elérjük az ígért javakat. Ahogy az Ószövetségben meg volt írva, úgy hiszem Habakuk prófétában, ha az ígéret vagy a profécia késik vagy várat magára, úgy várj rá, mert biztosan be fog teljesedni. Hálásak vagyunk azért is, hogy az Úr a gyülekezetet a kinyilatkoztatásra alapította. Nem egy elbukott emberre, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatására. Annak kinyilatkoztatásra, hogy kicsoda valójában Jézus Krisztus. Ezt nem hús és vér jelentette ki neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. És erre a sziklára, Jézus Krisztusnak erre a kinyilatkoztatására fogom építeni én az én gyülekezetemet. És az olyan építőelemekből fog állni, amelyek rendelkeznek ezzel a kinyilatkoztatással, és ezért beilleszthetőek az épületbe. Ő a kő, a sarokkő, és mi vagyunk az élőkövek, akik alkalmassá lesznek téve az isteni épületben való beillesztésre. És ahogy meg van írva, Isten lakhelyébe épülünk a szellemben. Nem vagytok-e hálásak, hogy Isten ilyen csodálatos módon megnyitotta szemeinket és felkente értelmünket, hogy kinyilatkoztatás által úgy érthetjük meg a Szentírást, ahogy ő meghagyta, ahogy az apostolok és a próféták látták és hallották kegyelemből is. Kegyelemből. Ugyanaz az Isten ma is ugyanazokat a dolgokat nyilatkoztatja ki. Egy Úr, egy hit, egy keresztség. Ő mindenben minden akar lenni, és megáltani minket még ma este is, magasztalva és áldva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk mégis fel, megkérem Rusz testvért, hogy imádkozzon velünk. Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük Te neked az igaz ígédet. Uram, ezekben a napokban rátetted az ujjadat a te ígédre, hogy a gyertyatartóra helyezted, hogy olyan világosan világítson nekünk, hogy tudjuk, felismerjük, hogy milyen időben élünk, hogy igazak a te ígéreteid, amelyeket a profétáknak, az apostolok által és az általad elküldött férfiak által adtál, ami nap férfiú által adtál a mi napjainkban. Uram, Istenem, te igazul szóltál, és csak azok, akik az igazságban járnak, láthatják a világosságot, és ők lesznek azok, akik felismerik, Uram, hogy mindennek be kell következnie. A saját szemeinkkel látjuk. Annyira hálásak vagyunk, Urunk, hogy belettünk vezetve a világosságba, és hogy a világosságban járhatunk. Imádunk téged ezért. Uram, annyira örülünk a veled és egymással való közösségnek, Uram. Hódolat és hálaadás, dicsőség és imádat legyen a te dicsőséges nevednek. Ismét köszönetet mondunk neked, Urunk, a te drága és szent ígédért. Uram, az igazságban ez az íge olyan kiválóan alkalmas, amit szolgáidon és apostolaidai keresztül mondtál, és mi nem látunk benne semmi ellentmondást. Urunk, látjuk, hogy az emberek úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is gyönyörűen megegyeznek, és együtt azt juttatják kifejezésre, amit a Szellem adott be nekik, hogy kimondják. Halleluja! Uram, hadd kerüljünk mindannyian egyetértésben azzal, hogy csak azt beszéljük, amit a Szellemet ad nekünk be, hogy mondjunk. Még ebben az időben is, Uram, ó, köszönjük neked, Uram, nem a saját bölcsességünkre, nem a saját egyértelmünkre hagyatkozunk, hanem a te megígért ígédre építünk. Halleluja! Köszönöm az üzenetet ma este is. Te magad szóltál hozzánk, imádunk téged. Igazságosan szóltál, Uram, és tudjuk, hogy amikor te így beszélsz hozzánk, az idő közel. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen, dicsőítve légy. Mindenben látjuk, Uram, a nemzetekben, a te népeden, Izraelen, mindenben látjuk, hogy közel a vég. Fogadd el a tiszteletet, fogadd el a hódolatot és az imádatot az Úr Jézus nevében. Amen.